Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Falsangi bált rendezett a görögkatolikus metropólia Nyíregyházán. Természetvédelmi fejlesztések kezdődnek a Hortobágyon. Jön a Miskolci Kocsonya Fesztivál. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Idén is megrendezte hagyományos bálját a görögkatolikus metropólia. A több évtizedes múltra visszatekintő esemény szombaton a Nyíregyházi Continental arénában tartották. A görögkatolikus bált 1992 óta szervezik meg Nyíregyházán, amely idén is a Nyíregyházi Püspökség munkatársainak áldozatos munkájával valósulhatott meg. Ahogy máskor is, a metropólia mindhárom egyházmegyéből érkeztek a résztvevők a falsangi mulatságra, egyházközségek, intézmények, baráti társaságok mulattak együtt, a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát. A bál batyus jellegének köszönhetően nem csak szórakozásra, hanem a találkozásokra, beszélgetésekre és a házi készítésű ételek, italok kölcsönös megkóstolására is lehetőséget adott. A program a hagyományokhoz híven vecsernyével kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetett, Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspökkel együtt. A szertartás alatt a kispapok kórusa kántorizált. A falsangi hangulathoz illeszkedve Kocsis Fülöp érsek egy humoros történettel is megszólította a jelenlévőket, melyen keresztül arra hívta fel a figyelmet, még az álmaink is taníthatnak bennünket. Mint fogalmazott, erővel nem lehet igazságra jutni, és ebben a világban hitben élni egyenértékű a vízenjárással. Az evangélium szavaira utalva a főpásztor így bátorította a részvevőket, aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Krisztus tekintetébe nézve, és az ő kezét fogva olyan dolgokra válunk képessé, amelyekre nélküle nem, minden vecsernyében az atya meghívását halljuk erre az együttlétre és az örök életre, hangsúlyozta a metropolita. A vendéglátó nyíregyházi egyházmegye nevében Szocska Ábel püspök is köszöntötte a bálózókat. Az estházigazdája Szikora Gábor volt. A nyitótáncot a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus gimnázium 12-es osztálya mutatta be, majd pillanatok alatt megtelt a táncparkett. A programot táncházi színesítette, majd az est további részében az LKB-t zenekar gondoskodott a kiváló hangulatról. Természetesen idén sem maradt el a hagyományos tombola sorsolás, amely elmaradhatatlan eleme minden báli rendezvénynek, és amelyen értékes ajándékok leltek gazdára a nagylelkű adományozók jóvoltából. A metropóliai bál idén is emlékeztetett mindenkit arra, hogy a személyes találkozásoknak, az együtt átélt örömnek és a közös ünneplésnek nem szabad elveszíteniük jelentőségüket. A jó kedv, a nevetés és az egymás felé fordulás ma talán fontosabb, mint valaha, mert ezekből a pillanatokból is erőt meríthetünk a mindennapokhoz, amikor a falsangi időszakot követően az ünneplést a nagyböjt csendesebb, elmélyültebb ideje követi, zárul a tudósítás a Magyar Kurír oldalán. A természetvédelmi fejlesztési források több mint kétharmadát a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, veszélyeztetett fajok megőrzésére, valamint a rendszeres természetvédelmi kezelés feltételeinek javítására fordítja a kormány, mondta el a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár Hortobágy községben. Rácz András a legeltetéshez, mint természetvédelmi célú kezeléshez kapcsolódó infrastruktúrális feltételek komplex fejlesztése a Hortobágyi Nonprofit Kft.-nél című projekt nyitó rendezvényén kiemelte, a 2022-ben jóváhagyott környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz révén 42 milliárd forinttal rendelkezésre természetvédelmi beruházásokra. E forráskeret felhasználásával tavaly 60 kiemelt beruházás megvalósítása indult el, amelyek együttesen közel 100 ezer hektárnyi Natura 2000 területet érintenek. A Hortobágyi projekt 3 milliárd forint támogatással, az Építési és Közlekedési Minisztérium mint konzorciumi partner bevonásával valósul meg, a magyar szürke szarvasmarhával és házi bivajjal legeltetéssel kezelt több mint 6 ezer hektár védett területen 39 hónap alatt. Ebben az időszakban 3 téli állattartó telep és egy gépműhely újul meg. A januári szokatlanul csapadékos időjárás komoly kihívások elé állította a katasztrófavédelmet és a közlekedőket is. A hóesés, ónas eső és a jeges utak miatt a megszokottnál több tűzoltói beavatkozásra volt szükség, Heves vármegyében is több gondot okozott az időjárás. Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelem igazgatóságának sajtóreferensét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Azért tartalmas január volt, még annak ellenére is, hogy most már ilyen langyos az időjárás, de a tartalmas január azért nektek adott bőven munkát Heves vármegyében. Beszélj róla, hogy hogyan értékeltétek most a januárt.
Így van, egy-két időszak volt, amikor a megszokottnál több beavatkozást hajtottak végre a beavatkozó egységeink. Két időszakot emelnék ki. Az első még a hónap elején történt a hóeséssel összefüggésben, január 5-e és 8-a között 20 alkalommal avatkoztak be Heves vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói a közutakon. Az első riasztás 5-én este történt, amikor a hóesés kezdődött. Kedd reggelig, ez egy hétfői nap volt, 5 beavatkozás volt vármegyénkben. Autók szalagkorlátnak és fának ütköztek, illetve árokba hajtottak, és egy karambol is volt kedd reggelig, ahogy említettem. A tűzoltók áramtalanították az összetört autókat, a kevésbé sérült, megfelelő műszaki állapotú személygépjárműveket pedig az útra visszatolták. 8-a reggelig további 15 műszaki mentést hajtottak végre a beavatkozó egységek. Egerben, Adácson és Gyöngyösön útra és járdára dőltek már akkor fák, és leszakadtak faágak. Ezeket motoros láncfűrésszel távolították el. Továbbá a havazás kezdete óta 5 elagadt kamionnak, 1 busznak segítettek, és egy felborult kamiont is áramtalanítottak. Összesen 11 autó műszaki mentésére volt szükség a kamionokon és a buszmentéseken túl. A beavatkozásokat 16 hivatásos, 4 önkormányzat és 2 önkéntes tűzoltóegység hajtotta végre. És a másik kiemelt nap az január 27-e volt, ahol hajnaltól délutánig 11 közlekedési balesethez vonultak a Heves vármegyei tűzoltók. Azt tapasztaltuk, hogy a nedves utak reggelre síkossá váltak, és a balesetek zömében koccanások történtek. Szalagkorlátnak ütközött egy autó, az M3-as autópályán pedig karambol történt. Ott 2 egymáshoz közeli balesetben 5 jármű volt érintett. Átár, 60, Zagyvaszánt és Tura határában 1 gépjármű, Gyöngyöspata külterületén pedig 3 kocsi árokba csúszott, és Gyöngyös-Halászon a főúton 60-ban és Bélapárfalva és Mikófalva között pedig 2 autó karambolozott. A hivatás és az önkormányzati tűzoltók a beavatkozások során áramtalanították, és szükség esetén kerekeire állították a felborult járműveket, majd közreműködtek a forgalmi akadályok megszüntetésében. Jellemzően segítették a gépjárművek továbbhaladását, azokat az autókat, amelyeket pedig már említett segíten továbbhaladásban, azokat pedig az útról letolták.
Most hétvégén, február 6-a és 8-a között rendezik meg Miskolcon a Kocsonya Fesztivált. A belvárosi programok mellett idén is fontos szerepet kap a civil utca. Itt közel 20 civil szervezet mutatkozik be, bemutatják munkájukat és közösségi kezdeményezéseiket. A résztvevők között lesz például a Magyar Vöröskereszt, a Nagy Családosok Egyesülete, a Szelet a Látogatóközpont, de a tűzoltóság is képviselteti magát. Az érdeklődők személyesen találkozhatnak az önkéntesekkel, és interaktív programokba is bekapcsolódhatnak. A Kocsonya Fesztivál így most hétvégén nem csak a gasztronómiáról, hanem az összefogásról is szól Miskolcon. A részletekről Reimann Zoltán, a Miskolci Önkormányzat civil referense adott tájékoztatást.
Most egy kicsit kevesebben lesznek, mint tavaly, azért, mert ugye kettővel kevesebb faházunk is van, illetve most, ami még fontosabb, hogy nem lesz színpad, tehát nem lesz civil színpad, hanem ezek az egyesületek, ezek, akik felkívánnak lépni, ugye ezek inkább ilyen produkciók voltak, ezek majd másik színpadokon kerülnek bemutatásra, vagy esetleg akár a színház előtti részem. Úgyhogy összesen 19 vagy 20 egyesület fog egyébként bemutatkozni a 3 nap alatt ebben a 9 faházban, és hát ugye vannak beosztások, tehát pénteken 2-től 6 óráig, szombaton és vasárnap pedig 10 órától 6 óráig, ugye ez is megfelezve, tehát 10-től 14-ig és 14-től 18-ig. És erre vártam ugye a jelentkezőket, Vannak olyanok, akik oda régebben külön standdal jöttek, de most a Cél utcába kerültek, például a Szelet a látogatóközpont és a Csillagda együtt, úgyhogy ők például hoznak egy nagy tárcsövet is, külön olyan helyet kértek, ahonnan majd tudják kívánni az eget is, úgyhogy ez nagyon érdekes programnak ígérkezik, ők végig ott lesznek, de például lesz egy gyűjtésünk is, egy beteg kisfiúnak a javára, aki kapott felajánlást, kocsonya felajánlást, és hát ezt szeretnék úgy támogatás fejében ellenértékként szolgáltatni, és hát itt gyűjtenek szegénynek adományokat. De tehát ugye ugyanolyan színes a palatta, mint eddig volt, akik nem is faházban lesznek, ugyanaz a kis Crest Park, vagy minek nevezzem, ilyen kis játékos gyerekeknek ilyen kis járművel, a Crest-tel való ismerkedés elősegítve is lesz ott egy program mellettünk. Mellettünk lesznek a rendőrség is egyébként, velük is beszéltem már, a tűzoltók is jönnek ki, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tűzoltók, ők különböző gépjárművekkel jönnek ki, ők is, tehát nem lesz unalmas velük sem a beszélgetés, vagy az ő tevékenységük áttekintése, de a Szuperszum alapítvány is, ahogy eddig is, ők is jönnek ki különböző színezőkkel, plüssökkel, ajándékként lehet tőlük adományért vásárolni, vagy a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület, akik különböző kiadványokkal is jönnek, akár az én könyvemmel is. Állatvédő Egyesület is fog kijönni, az SMS Állatvédők, ki lesz a Spider-Man csapat is, a nagycsaládosok is jelezték, hogy jönni fognak, a Waldorf iskola, lesz egy keresztény gyülekezet is, természetesen ugye a kiemelt projekt a városvezetésnél a fiatalok, úgyhogy a Miskolci Diákönkormányzat, az új elnökség is kint lesz, lehet tőlük kérdezni, illetve majd különböző kvízeket is ki lehet náluk tölteni. Úgyhogy nagyon színes lesz a paletta, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Ugye ez helyileg a Színva teraszon lesz, ahol tavaly is volt. Annyi, hogy most a szervezők azt ígérték, hogy egy komoly reklámot is kapunk. Ugye tavaly egy kicsit későn indult el a szervezés, és ezzel kicsit ezzel kapcsolatban megcsúsztunk, és nem tudtak minket beilleszteni a hivatalos programban. Ezért talán kevesebben találták meg a civil falunkat. Idén viszont nem, idén viszont időben vagyunk teljesen, és hát ezeket a programokat majd most már látni fogják, hogy ki mikor jön, kivel lehet ismerkedni. Úgyhogy én nagyon várom már, és egy nagyon jó kis közösség fogott összejönni. Különböző dolgokkal is készülnek, van, aki főzni is fog valamit, van, aki forró teával várja a látogatókat, különböző kis ajándékokkal, és hát aki szeretne megismerkedni velük, vagy adományokat adni nekik, azt megteheti. Ugye elsősorban azokat az egyesületeket próbáltuk elhívni, akik tényleg láthatóak és tesznek is Miskolcért, úgyhogy ők lesznek jelen ezzel az eseményen.
Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel számíthatunk. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 3-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Mater Salvatoris lelki gyakorlatos házadott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nagybőjt előtti lelki gyakorlatának. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz. Február 1-től ingyenes a beiratkozás a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
A Mária Besnyői Mater Salvatoris lelki gyakorlatos házadott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nagybőjt előtti lelki gyakorlatának, ahová ezúttal a gazdaságtudományi kar munkatársai érkeztek, több mint 30-an. A kétnapos találkozó programjairól Koleszer Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi karának lett szervezve egy lelki gyakorlat dr. Novák István delegált rektor helyettes vezetésével, és ennek a két napnak több programja volt. Ezen részt vett Kubik Zsolt atya is, mint mezőkövesdi káplán. Két előadással is készült, melyek voltak ezek?
Az egyik előadásom volt a szakdolgozatomnak a témája, illetve címével is ellátva az elmélkedés, Roma lelkiség az egyházban címmel, amelyben tárgyaltam többek közt a cigány népességnek a történelmét, történelmi hátterét, amelyből kiindulva magyaráztam azt, hogy mégis kik a romák, jellegzetességük, különböző jelvények, címerek, szimbólumok, a magyarázása, aztán a hiedelemvilág, a babonaság, ami így előjött témaként, és ebből kifolyólag próbáltam megértetni a hallgatósággal, hogy mik azok a pontok és mik azok a lehetőségek, amelyek által az egyházba be tudjuk integrálni a cigány testvéreket is. Számomra ez egy nagyon fontos téma, hiszen én magam is cigány származásúnak vallom magam, és szinte küldetésemnek tekintem, hogy valamelyest a személyemmel és mindazt, amelyet én megéltem és én tapasztaltam, azzal segíteni tudjak más embereknek, hogy egy kicsi kezdőlöketet tudjak adni ebben a témában. Istennek legyen hála, és egyre több és több ilyen rendezvény van, alkalom van, amelyben a cigánpasztorációt meg lehet élni. Én személy szerint nem vagyok hivatalosan benne az Egyházmegyei Cigánpasztorációs Bizottságban, de ahogy a erőmtől telik és ahogy a lehetőségeim adják, én szívesen segítek ebben, és szívesen munkálkodom ebben a pasztorális körben.
Interaktív volt ez az előadás, kérdezgettek?
Voltak kérdések, nem az előadáson, inkább az előadás után, amikor már egy kicsikét megemésztették a témát, akkor utána napközben, étkezések közben, siesta közben azért oda jöttek hozzám és kérdezősködtek.
Ugye többek között Kárló Akutiszról is volt egy előadás, Árpádházi Szent Erzsébetről is, és Zsolt atya tartott még egy előadást, ennek mi volt a témája?
Így van, ez már biblikus forrásokból merítve, Káin és Ábel története, amely egy záróakkordja volt így az elmélkedés sorozatnak a lelki gyakorlaton. Itt próbáltam Káin és Ábel személyét külön vizsgálva megmutatni azt a kegyes és irgalmas Istent, aki még akkor se fordul el az embertől, hogyha nagyon komoly bűnt követel. Nyilván a bűnnek megvan a saját maga következménye, és az ennek való háttere, ahogy kiindul a bűnre való hajlam és ennek a folyamata, de az Isten irgalmassága és szeretete mindig utat mutat abban, hogy visszatérjünk a helyes útra.
A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az SZIA bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. A bevallási tervezetek március 15-től lesznek elérhetőek. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Február 2-a fontos határidő volt, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az SZIA bevalláshoz szükséges munkáltató igazolásokat. Fontos, hogy ezeket az igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz, de meg kell őrizni a dokumentumokat 5 évig. A munkáltatók, kifizetők február 2-áig kötelesek voltak átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhetőek lesznek az SZIA bevallási tervezetek, vagy ezen adatok alapján elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek meg az önkéntes pénztári, nyugdíj előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is. Idén sem változott, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal külön kérés nélkül elkészíti a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek külön kérés nélkül a személyjövedelemadó bevallási tervezetét. Az ELSZIA portálon a legegyszerűbb majd a tervezeteket megtekinteni. Itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető a bevallás, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést. A tervezetek tehát 2026. március 15-től érhetők majd el, ügyfélkapu plusz vagy DAP azonosítást követően. A 2026-os SZIA bevallás időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Február 1-től ingyenes a beiratkozás a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba, valamint a Fiók könyvtáraiba. Az intézmény címvédőként ismét elindult a könyvtári kihívás országos versenyen. A tavalyi elsőségért járó pénzdíjból pedig bevezetik az e-book kölcsönzést, amelynek már elkezdődött az online igény felmérése. A részletekről Tomaszowski Anita igazgatót hallják.
Most mi megint kettő külön kategóriára pályáztunk. Az egyik a legjobb digitális szolgáltatás népszerűsítés, a másik pedig a legjobb olvasás népszerűsítő program. Ezekkel indultunk az idén. Már az első adatszolgáltatás január 15-én megtörtént a december havi adatokról. Egészen jól sikerült, még vannak mutatók, amelyeket megint tudtunk emelni, növelni. Ez a cél, hogy a következő 4 hónapban, tehát május végéig ezeket a mutatóinkat növeljük, hogy az olvasóink minél többen beiratkozzanak, a beiratkozott olvasók kölcsönözzenek sok dokumentumot, nem csak könyvet lehet, folyóiratot, de társasjátékot, diafilmet is tudnak kölcsönözni. Készülünk 26-ban a hagyományos könyvbemutatókra, gyermekfoglalkozásokra, a fiók könyvtárakban is rengeteg program van, új programok is indulnak, például a Józsavárosban is, de a Vécsey utcai fiók könyvtár, amely nagyon-nagyon népszerű, az is folytatja a meglévő klub foglalkozásait, majd nyáron az olvasólétre programot. A gyermekkönyvtárban is folytatódnak a Legóval kapcsolatos programok. Tovább erősítettük a Legóval az együttműködést, úgyhogy várjuk az érdeklődőket és a jelentkezőket. Egy nagyon fontos változás február 1-től, mindenki számára ingyenes a beiratkozás valamennyi könyvtárunkba, tehát itt a központi könyvtárban is, és mind a 7 fiók könyvtárunkban teljesen ingyenes a beiratkozás mindenkinek.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Ternyák Csaba egriesek mutatott be szentmisét a megszentelt élet napján, február 2-án, hétfőn, Egerben, a Ciszterci templomban. 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, ma pedig arra emlékezünk, hogy szülei bemutatták a templomban. Látszólag csupán az ószövetségi törvény teljesítette, valójában azonban hívő népével találkozott, mondta a főpásztor a szertartás elején. Megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, hogy közösen adhatnak hálát és imádkozhatnak hivatásokért. Minden egyes szerzetesen más és más karizmát, a Szentlélek más és más ajándékát hordozza, ezek mind nagy kincsei az egyháznak, tette hozzá. A szentbeszédet Vitális Gábor szalézi szerzetes, a Szent Istvánról elnevezett magyar szalézi tartomány tartományfőnöke mondta. Tanításában felidézte a képet, ahogy a Szent Család megy a jeruzsálemi templomba, azért, hogy kimondják az élet ajándék, az élet Istentől kapott titok, amelyért köszönet jár. S nem helyezik magukat a törvény fölé, bár megtapasztalták a gyermekben az isteni misztériumot. És Jézus, Isten fia aláveti magát az emberi hagyományoknak, nem kívülről akarja átalakítani a világot, hanem belülről akarja azt jobbá tenni. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén az egyház egy mély találkozást ünnepel. Egy gyermeket hoznak a templomba, akiben Isten szeretete végérvényesen testet ölt. Jézus még itt nem tanít, nem cselekszik, nem szólal meg, mások cselekszenek helyette. A szavak helyett mégis ez a néma jelenléte sokkal beszédesebb, és itt kapcsolódik össze a mai ünnep a megszentelt élet nagyon mély titkával. A megszentelt élet ugyanis nem elsősorban szerep vagy funkció az egyházban. A figyelmet önmaga helyett Krisztusra irányítja. Vitális Gábor elmondta még, az evangélium két mellékszereplője, Simeon és Anna története figyelmeztet, figyelmeztetés és meghívás egyszerre, a kegyelem ideje nem halasztható. A messiás felismerése nem a rendkívüli pillanatnak a jutalma, hanem sokkal inkább a hűséges jelenlété, a mindennapi jelenlété. Jézus nem sugároz látható fényt, Simeon mégis lát, fény a szívében gyulladt fel, erre a látásra kap meghívást a megszentelt életet élő ember. A rendalapító Don Bosco életében ez a látás egy nagyon konkrét formát öltött. Amikor először találkozik azzal a fiatallal, aki a sekrestjéből ki akar dobni, Garelli Bertalannal, nem egy rendetlen, vallás nem ismerő fiút lát, hanem egy meghívást vesz észre. Valakit, akiben ott rejlik az Isten terve. Ez a fajta belső látás ma is kihívás mindannyiunknak, hiszen olyan világban élünk, amely a látható teljesítményt méri, a megszentelt élet azonban egészen más logikát követ. Csupán csak jel akar lenni és maradni. A szerzetesség jellé válik, amikor türelmes kísérésé formálódik, amikor nem siet, nem sürget másokat, hanem megmarad a másik mellett a bizonytalanság a kétség idején. A szerzetesség jellé válik, amikor őrzi azt a bizonyos pislákoló mécsbelet. A megszentelt élet hivatása az, hogy ezt a vágyat ne elnyomja, hanem irányt adjon neki. Ne csak beszéljen Krisztusról, hanem engedje, hogy rajta keresztül láthatóvá váljék másoknak. Ne féljünk attól, hogy Krisztus világossága megvilágítja lelkünk legmélyebb, legsötétebb zugait is. Ez a világosság nem más, mint az életszentségnek az útja. A remény és a világosság élő jövőjé, amelyet Krisztus bízott ránk, csak mi hűségesen adjuk tovább és irányítsuk a tekintetet őre, zárta tanítását a tartományfőnök. Erdő Péter bíboros prímás gyertyaszentelő boldogasszony urunk bemutatása ünnepén február 2-án az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A főpásztor homiliájában az egyház küldetéséről, a nemzedékek egymásnak átadott felelősségéről, valamint a gyorsan változó világ kihívásai közepette is változatlan Krisztus hit továbbadásáról beszélt. Erdő Péter bíboros a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű tanításából kiindulva hangsúlyozta, Krisztus maga a világ világossága és az egyház küldetése az, hogy ezt a fényt tovább vigye a történelemben. A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, az egyház történetét kísérhetik emberi gyarlóságok és hibák, ám a hit lényege elleni heves és sokszor érthetetlen gyűlölet ezekkel nem magyarázható. Ezért minden hívőnek fel kell tennie a kérdést, valóban Krisztus tekinti-e élete irányadójának, és képes-e tovább sugározni az ő világosságát. A homilia központi gondolata nemzedékek közötti folytonosság volt. Erdő Péter bíboros rámutatott, a világ és az ember gyorsan változik, a korábbi nemzedékek tudásának és tapasztalatának egy része eltűnőben van, miközben új képességek és kommunikációs formák kerülnek előtérbe. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy bármely nemzedék rosszabbul látna a világot. A gyertyaláng, amely gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének központi jelképe, a hit és a kegyelem fényét jelenti, amely nemzedékről nemzedékre kíséri az emberiséget, még ha a fénye időnként másként is ragyog. A főpásztor a mesterséges intelligencia és az emberi működés átalakulása miatti aggodalma közepette is a gondviselő Istenbe vetett bizalomra buzdított, az értékeket őrizni kell, de nyitottnak kell maradni az újra és a jóra is. A bíboros a homilia végén hangsúlyozta, az egyház feladata egyszerre őrizni Jézus Krisztus történelmi valóságát, és bízni abban, hogy a kegyelem új és új formában ad erőt minden nemzedéknek, Krisztus örömhírének továbbadására, mert ő minden idők világossága. Idén is megrendezte hagyományos báját a görög-katolikus metropólia. A több évtizedes múltra visszatekintő eseményt a hétvégén a nyíregyházi Continental arénában tartották. A görög-katolikus bált 1992 óta szervezik meg Nyíregyházán, amely idén is a nyíregyházi püspökség munkatársainak áldozatos munkájával valósulhatott meg. Ahogy máskor is, a metropólia mindhárom egyházmegyéből érkeztek a résztvevők a farsangi mulatságra, egyházközségek, intézmények, baráti társaságok mulattak együtt, a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát. A bál batyús jellegének köszönhetően nem csak a szórakozásra, hanem a találkozásokra, beszélgetésekre és a házi készítésű ételek, italok kölcsönös megkóstolására is lehetőséget adott. A program a hagyományokhoz híven vecsernyével kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetett, Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspökkel együtt. A szertartás alatt a kispapok kórusa kántorizált. A farsangi hangulathoz illeszkedve Kocsis Fülöp érsek egy humoros történettel is megszólította a jelenlévőket, melyen keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy még az álmaink is taníthatnak bennünket. Mint fogalmazott, erővel nem lehet igazságra jutni, és ebben a világban hitben élni egyenértékű a vízenjárással. Az evangélium szavaira utalva a főpásztor így bátorította a résztvevőket, aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Krisztus tekintetében nézve, és az ő kezét fogva olyan dolgokra válunk képessé, amelyekre nélküle nem. Minden vecsernyében az atya meghívását halljuk erre az együttlétre és az örök életre, hangsúlyozta a metropolita. A vendéglátó nyíregyházi egyházmegye nevében Szocska Ábel püspök is köszöntötte a bálózókat, az est házigazdája Szikora Gábor volt, a nyitótáncot a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus gimnázium 12-es osztály mutatta be, majd pillanatok alatt megtelt a táncparkett. A programot táncház is színesítette, majd az est további részében az LKB-t zenekar gondoskodott a kiváló hangulatról. Természetesen idén sem maradt el a hagyományos tombolasorsolás, amely elmaradhatatlan eleme minden báli rendezvénynek, és amelyen értékes ajándékok leltek gazdára a nagylelkű adományozók jóvoltából. A metropóliai bál idén is emlékeztetett minket arra, hogy a személyes találkozásoknak, az együtt átélt örömnek és a közös ünneplésnek nem szabad elveszíteniük jelentőségüket. A jó kedv, a nevetés és az egymás felé fordulás ma talán fontosabb, mint valaha, mert ezekből a pillanatokból is erőt meríthetünk a mindennapokhoz, amikor a farsangi időszakot követően az ünneplést, a nagybőjt csendesebb, elmélyültebb ideje követi, zárul a beszámoló, amely a Magyar Kuríron olvasható. A nagy hidegben takaróval, meleg ruhával, tűzifával támogatta és támogatja a katolikus Karitász a családokat. Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója elmondta, a tartós hideg még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az időseket, az egyedül élőket és a nehéz körülmények között tengődő családokat. Egész évben érkeznek a segélykérelmek a Karitászhoz. December folyamán 18 millió forint értékben vásárolt az Egri segélyszervezet tartós élelmiszert a családoknak. Egerben minden nap belegételt biztosítanak a hajléktalanoknak, de a nagy hidegben többen igénybe veszik még rajtuk kívül is ezt a segítséget. Az elmúlt hetekben tűzifát, téli ruházatot biztosítottak a nehéz körülmények között élőknek, és sokan fordultak a szervezethez rezsitámogatási kérelemmel is. Az adományokat önkéntesek segítségével juttatják el a rászorulókhoz. Az adventi és téli időszak tehát mindig különösen nagy kihívást jelent a rászorulók számára, de egyben lehetőséget is teremt, hogy a közösségek összefogjanak. A katolikus Karitász Tárjátok ki a szíveteket akciója ismét megmutatta az együttérzés és az egymás iránti felelősségvállalás erejét. Az országos összefogás által közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben a karácsonyi időszakban. A Karitász munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a téli krízis helyzetekben senki ne maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, melegétellel, kályhával, fenyőfával, karácsonyi ajándékokkal és egyéb támogatással segítették a nélkülözőket, miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat, országszerte és a határon túl is. A számok mögött emberi sorsok és közösségi pillanatok állnak. A segélyprogram keretében a Karitász munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszercsomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12 500 adag melegételt juttatva el a rászorulókhoz. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot. Közel 800 család karácsonyát ajándékba adott fenyőfa tette ünnepivé, míg a hideg hónapok terhei több mint 2000 mázsa tűzifa segített enyhíteni. A Caritas a téli hónapokban általános céllal is örömmel fogad adományokat. Lehet csatlakozni a 1356-os adományvonal hívásával, alkalmanként 500 forinttal, online adományozással bármilyen összeggel a www.caritas.hu oldalon keresztül. A központi bankszámlaszám is megtalálható ott, illetve az egyházmegyei Caritas központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal egy-egy helyi program támogatására is lehetőség nyílik. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
You know I'm not that kind. Woo! Come on.
A DVSC labdarúgó csapata szerződtette Demjén Patrikot. A legendás nyíregyházi atléta Kovács Bütyök József tiszteletére Nyíregyháza, valamint a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör vetélkedőt szervez, melyre már elindult a jelentkezés. Január 31-én rendezték 29. alkalommal a Mátra téli teljesítménytúrát. Meghosszabbította szerződését Vámos Petra, a Metz kézilabdázója. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC labdarúgó csapata szerződtette Demjén Patrikot, aki több mint 200 mérkőzésen védett az NB1-ben, az MTK és az Zalaegerszeg színeiben, tehát már kifejezetten rutinosnak számít. Külön erőssége a lábbal való játék és a büntetők hárítása, például a 2022-es DVSC Zalaegerszeg meccsen kiütötte Dzsuzsák Balázs 11-esét is. A hálóőr az őszi idényben az MTK-ban védett 17 mérkőzésen, mostantól pedig Debrecenben folytatja. A legendás nyíregyházi atléta Kovács Bütyök József tiszteletére Nyíregyháza önkormányzata, valamint a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör vetélkedőt szervez. Pazonyi Györgyöt, az egyesület elnökét hallják.
Február 5-én, 12-én és 19-én lesz 3 online forduló. ezekből a fordulókból az öt legjobb diákcsapat és öt legjobb felnőtt csapat fog bejutni a döntőre, ami már jelenléti lesz a Városháza Rudi Gyula termében. A fődíjak, hát azok szerintem nagyon vonzóak. Az atlétika világdöntőre fognak az első három helyzet csapatok jegyeket kapni, ugye, amit most rendeztem meg a világon először, és éppen nálunk Budapesten.
A sportoló születésének 100. évfordulója alkalmából egész évben különböző rendezvényekkel készülnek a városban. Kovács József 1926. márciusában született Nyíregyházán, így idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Közép- és hosszú távfutóként igazi dicsőséget szerzett Nyíregyházának. 1956-ban Melbourne-ben ezüstérmes lett a 10.000 méteres síkfutásban, mely az egyik legkiemelkedőbb teljesítménye volt. Emlékét most egész évben különböző programokkal igyekeznek megőrizni. A vetélkedő témaköréi Bütyök pályafutása, az 1956-os olimpia magyar pontszerzői és az atlétika sportág olimpiai pontszerzői köré épülnek. Az emlékév során további eseményekre is készülnek a nyíregyháziak. Az Egyesület május 9-ére tervezi a Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlését, melyet várhatóan a Városi Stadionban tartanak majd. A Bütyök 100 vetélkedőn az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan benevezett csapatok vehetnek részt. Nevezni a bütyökkovács@gmail.com e-mail címen tudnak az érdeklődők. A regisztrált versenyzők egy visszaigazoló e-mailt, továbbá egy segédanyagot is kapnak majd a felkészüléshez. A vetélkedőn a diák csapatokban minden csapattagnak általános vagy középiskola nappali tagozatos tanulójának kell lennie. Felnőtt csapatnak pedig az a csapat minősül, amelyben van egy olyan tag, aki nem általános vagy középiskolás nappali tagozatos tanuló. A kategóriákat külön értékelik, mondta Pazonyi György.
A vetélkedőn kívül fogunk még szervezni egy Bütyök 100 emlékfutást. Ez az atlétika centrumban lesz, és az a tervünk, hogy 100 kilométert fogunk futni. Mégpedig olyan formában, hogy megszólítjuk a város iskoláit, és akkor azt hiszem, hogy van 35 iskola a városban. Hogyha 20-an eljönnének, akkor iskolánként 5 kilométert kellene futni. Ez már nem egy olyan távolság, ami nem lehet megoldani.
Január 31-én rendezték 29. alkalommal a Mátra téli teljesítménytúrát. Az indulók 5 távból választhattak, de a gyakorlott túrázók mellett azokra is gondoltak, akik egy könnyebb kihívásra vágytak. A részletekről Molnár Tamást, a Hanák Kolos Turista Egyesület elnökét hallják.
Ez Magyarországon egy 40-45 éve indult mozgalom, ami azt jelenti, hogy egy kötött, előre megadott útvonalon kell végigmenni, de szintidőn belül kell teljesíteni. Ehhez nem kell futni, de azért ez egy tempós túra, tehát nem egy könnyű kis kirándulásról van szó. Persze vannak, akik ezt futva is megcsinálják, sőt egy kicsit az Egyesületünk büszke is arra, hogy a magyarországi terepfutó élet az nálunk kezdődött, de aztán úgy kinőtte magát, hogy önálló túrákat szerveznek, önálló versenyeket szerveznek ők már, de az első évtizedben a mi rendezvényeink voltak az igazi terepei a futóknak is. Nos tehát kötött útvonal és szintidő, kicsit átmenet a kirándulás és a sportos természetjárás között, ez egy sportos inkább. Ebbi már idén lesz 44. alkalommal megrendezve a Mátra Bérc teljesítménytúra, az a Mátra gerincén megy, míg a téli Mátra pedig jó nagy részben a Gyöngyösi Mátrában, itt a központi Mátrában, körpályákon 5 különböző hosszúságú pályán megy, tehát lehet majd választani. Van egy fiatalabb 5 éve elindított teljesítménytúránk is, mert annyi szép része van a Mátrának, és egy másik évszakban is szeretnénk ezt megmutatni, és ez pedig az őszi Mátra, ami a felső Mátrában különböző hosszúságú útvonalakon ott is van megrendezve. A terepviszonyok változatossága. Nem nagyon tudok olyat, hogy két egyforma terepviszony lett volna. Itt van, amikor csontra fagyott föld, csapadék nélkül, volt már egészen nagy hideg, volt friss porhó, volt csúszós sár, volt jeges pálya is, mindig más. Tehát akik ezt rendszeresen csinálják, és gyöngyösiek azok, akik 3 gyöngyösi, immár nem is mondhatom, hogy fiatal ember, az, aki az eddigi összeset szintidőn belül, méghozzá a leghosszabb távon szintidőn belül teljesítek, és pontgyöngyösiek, nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát ez a változatos terepviszonyok és időjárási viszonyok azok, amelyek különlegessé teszik.
Meghosszabbította szerződését az ex-debreceni játékos Vámos Petra, a Metz kézilabdázója. Most őt hallják.
Nehéz volt nyilván visszajönni, de hát tudjuk, hogy komoly feladataink vannak, úgyhogy azt érzem, hogy hamar át tudtam lendülni így ezen az érzésen, és már nagyon vártam, hogy találkozzunk a lányokkal, és megkezdjük a közös munkát, úgyhogy hál' Istennek ez gördülékenyen ment. Ugye én a világbajnokság vége felé egy betegséggel is küzdöttem, tehát nyilvánvalóan nagy terhet ró így a testre, de azt éreztem, hogy utána volt időm feltöltődni, megkaptam a megfelelő gyógyszeres kezelést, és utána hál' Istennek már nem volt ezzel probléma. Nyilvánvalóan ilyenkor az otthon töltött pihenő időben is kapunk otthoni edzésprogramot, szóval voltak kondi és futóedzéseink, úgyhogy azért nem álltunk le teljesen, de nyilvánvalóan, amikor visszajöttünk és elkezdtünk komolyabban dolgozni, volt idézőjelben mondhatom, hogy egy ilyen mini alapozásunk, nekünk két ünnep között nem volt mérkőzésünk, úgyhogy hát így körülbelül picit több mint egy hetet tudtunk így mérkőzés nélkül gyakorolni. Most így azt gondolom, hogy mindenkinek volt ideje visszaszokni ebbe a ritmusba, és azt érzem, hogy ennyi idő azért elég volt, hogy ugyanott folytassuk, mint előtte. Én azt gondolom, hogy jó állapotban vagyok, jól érzem magam, és igazából nagyon izgatott vagyok, mert most jön a szezonnak így a legfontosabb szakasza, komoly mérkőzések jönnek hétről hétre, úgyhogy várom, hogy újra kezdődjen ez a szerda-szombat ritmus, hogy újra Bajnokok Ligája meccset játszunk, úgyhogy hál' Istennek fizikálisan és mentálisan is jó állapotban érzem magam.
Elárulta azt is, miért hosszabbított a Metzi csapattal.
Ez egy eléggé összetett szituáció volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit lehet, hogy így az emberek nem tudnak, és ez így is van rendjén. Én azt gondolom, hogy megszületett ez a döntés, én örülök, hogy itt maradhatok, jól érzem, itt medzem magam, abszolút látom a fejlődési lehetőséget, úgyhogy így tényleg ez van most már a teljes fókuszomban, és az, hogy szeretnék minél jobban szerepelni, és bízom benne, hogy a csapat el fogja érni a céljait.
Vámos Petra beszélt arról is, hogy a vezetőedző is hosszabbított.
Mind a klub életében, mind pedig nekünk játékosoknak nagyon fontos volt az, hogy ő meghosszabbítsa a szerződését. Én egy nagyon-nagyon komplex edzőnek gondolom, tényleg a taktikai repertoárja az konkrétan kifogyhatatlan, és nagyon megköveteli a kemény munkát. Azt gondolom, hogy egy olyan rendszert épített fel az elmúlt években, ami nagyon stabil és nagyon jól működik, és azt gondolom, hogy jól megtalálja a játékosokkal a közös hangot. Úgyhogy én is nagyon örültem, hogy maradt, mert tényleg minden edzésen tud a játékosokhoz tenni, és esetleg valami új információt mondani, úgyhogy örülök, hogy hosszabbított. Nyilvánvalóan jól ismeri a klubnak a működését, meg neki is hát kulcs szerepe van abban, hogy a Metz igazából szinte minden évben új csapatot kell, hogy építsen, és mégis minden évben nagyon közel van a top csapatokhoz, Final Four-t játszik, és azért, ha belegondolunk, hogy a tavalyi szezonban is 9 játékos távozott, tehát hogy majd, hogy nem a csapat gerincét aztán bele kellett szoknia, vagy meg kellett tanulnia, hogy rövid idő alatt is nagyon sokat kell fejleszteni a játékosokon, hogy top szintre fejlődjenek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó szeme van ehhez, és nagyon okos edzőnek tartom. Hát igen, bízom benne, hogy nagyon sok sikert fogunk még tudni elérni, és elég örülök, hogy Medben folytatja tovább. Mindenkivel azért igyekszik a nyílt kommunikációt megtartani. Azt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos is az, hogy legyen egy közvetlenebb bizalmi munkakapcsolat. Nyilvánvalóan mindkét oldalról történhet olyan, amit fontos, hogy a másik tudjon. Ő erre törekszik is, hogy kialakuljon ez a bizalom, és hogy tényleg a kézlabdán túli dolgokkal is bátran merjünk hozzáfordulni.
Elárulta azt is, mik a következő időszak feladatai.
Sorozatban itt jönnek a fontosabbnál fontosabb mérkőzések, de úgy érzem, hogy igazából ezekért a meccsekért élünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy szükség volt erre a komoly munkára. Nyilvánvalóan azért fontos volt, hogy meccs szituációkban is gyakoroljunk, de most már azt érzem, hogy ez teljesen gördülékenyen megy, és közelítünk a legjobb formánkhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.